Ödösváron Istenünk. Testvérek, Izsaiás könyvének 6. fejezetéből a 8. verset olvasom. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el? Ki megy el követségembe? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt, menj. A mai nap folyamán az első kérdés, ami elhangzott, és az első előadás, annak az volt a címe, hogy hol vagy. És mi Jánossal nem beszéltünk össze, teljesen függetlenül választottuk a címeket. Az ő előadásának, állítatának címe az volt, hogy hol vagy. Az én előadásomnak a címe az, hogy itt vagyok, engem küldj. Hogy kicsit próbáljuk úgy életszerű szituációkba behelyezni ezt a kérdést. Képzeljük el, hogy egy nagy előadó teremben ülünk. Vagy akár egy iskolai osztályban, egy iskolai díszteremben tele van. Az előadó a közösség fontos megbízatásairól beszél. Hogy miket kellene csinálni. Ez már egy kicsit gyanús. Utána hirtelen megáll. Azt mondja, Laci, hol vagy? Teljes csend. Zsófi, hol vagy? Nem jelentkezik senki. Krisztina, itt vagy? Tök csend. Tamás, hol vagy? Mindenki sunyít. Senki nem áll fel. Forognak legfeljebb egyesről. Széketén az ott ülök. Mit kérdezed? Nem hallottam jól. Melyik Lacit hívta? Van itt sok Laci most. Miért én álljak fel? Nem is hall, nem hallottam, mit mondnak. Kérdezett egyáltalán valamit? Itt biztos valami munkáról van szó, én arra úgyse lennék. Ugye ismerős ez a szituáció, hogy fel kellene állni, de sokkal jobb a tömegben megbújni. Ez a kérdés gyakran elhangzik Istentől felénk is. Hol vagy? Itt vagy? Te vagy az? Vállalod? Vállalom, aki vagyok? Vagy pedig jó lenne valami más szerepben lenni? Nagyon hasonló szituáció zajlódott be teremtés után nem sokkal. A Biblia legelején. Az édenkertben az Úr szólította az embert. Hol vagy? Egy ideig csend, aztán azt mondja, elrejtőztem. Itt vagyok, de elrejtőztem. Nem jó nekem kiállni. Nem jó nekem kiállni, se azt tanúsítani, hogy veled vagyok, se azt, hogy főleg nem azt, hogy valami történt, a bűn megesett, és én inkább elrejtőztem. Tovább megy a kérdés. Néhány fejezettel később a Mózes első könyvében. Hol van a testvéred? Így hangzik. Hol van Ábel, a te atyád fia? Hasonló szituáció, mint amit az első bevezetőben mondtam. Tudom én, ki az az Ábel? Ismerem én őt egyáltalán? Érdekel engem, hogy hol van? Hát ki vagyok én? Nem vagyok én őrizője. Miért tőlem kérdez? Én menjek utána, keresem meg. Hol van a te testvéred? Ez már nagyon nekünk szól. Olyan jó évről évre összeérni, csendben elvonulni, úgy is mondhatnám, elrejtőzni a világtól egy kicsit, és akkor Isten azt mondja, hogy na jó, hogy te itt vagy, és hol van a te testvéred? De nem csak itt, ez az egész életünkre vonatkozik. Tudjuk, hogy ki a testvérem? Tudjuk, hogy hol van? Hogy milyen állapotban van? Érdekel egyáltalán, hogy milyen állapotban van? Nekem kellene utána menni, na nem. Hát ki vagyok én annak a testvérnek, annak a munkatársnak, annak az osztálytársnak? Hát miért tőlem kérdett, hogy hol van? Hát nem én teremtettem, hát én nekem semmi közöm hozzá. De Isten mégis azt mondja, hogy hol van a testvére? Ilyenkor gyakran úgy érezzük, hogy kár volt felállni, és azt mondja, hogy itt vagyok. Mert akkor nem kérdeznék tőlem, hogy hol van a testvére. Ez egy következmény. Jobb lenne úgy elúszkálni a csendes mocsárban, egyáltalán nem kilógni. Ugye azt észrevettük, hogy általában nem jó kilógni a sorból. Akárcsak tornaórán is vagy. Bármilyen helyzetben, ha az ember kilóg a sorból, akkor akár jobbra, akár balra nagyon könnyen észreveszik, és nagyon hamar a fejére kopintanak. Tessék beállni a sorba. beszélgettünk erről, hallottunk sokat erről. Vannak szabályok, vannak törvények. Ebben a gyülekezetben ez a szabály, ezt így kell csinálni, ne lőj ki a sorból. Miért hozol olyan énekeket, olyan új énekeket, amire már ez nincs a szokás, nem a szokásunk. Miért akarsz olyan megközelítést, olyan feladatokat, amiért mi nem vagyunk hozzászokva. Elhangzik a második kérdés, hol van a te testvéred, és utána ezt el kell ismernünk, hogy hallottuk a kérdést. Mi jön a még nagyobb kérdés, a harmadik kérdés, amit felolvastam, ami az előadás címe. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkbe. Én azt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt, menj. Isten szeretné tudni, hogy itt vagyunk-e, ott vagyunk-e jelenlétében. Készek vagyunk-e a feladatra, látjuk-e a testvéreinket, és utána el szeretnénk küldeni. Hisz nem azért élünk, hogy rejtőzködjünk egész életünkben, hanem azért, mert feladatot akar nekünk adni. A legkülönfélebb feladatokat. És ha veszem a bátorságot és azt mondom, hogy itt vagyok, engem küldj, akkor ő elküld. Azt mondja, menj. De hova? És hogyan? Hisz nem is tudom feladatokat, nem látom, hogy kinek van szüksége rá, nem tudom, hogy hogy közelítsem meg, hogy induljak el. Ha Isten azt mondja, hogy menj, akkor ő megnyitja a szemünket a feladatokra, és megnyitja az ajtókat, hogy elérhessük a feladatunk megbizatásunk célját. Akkor meglátom a testvért, és az embert a testvérben. Meglátom a rászorulókat, a bajban lévőket, meglátom azokat, akik esetleg nem is látnak engem. Megnyitja a szemünket, és fizikai ajtókat nyit. Meglepő, ha elindulunk ezen az úton, zárt ajtókkal fogunk sokszor szembe találkozni. Meg kell tenni azt az egy lépést, bizonyos közelségben kell az ajtóhoz kerülni, nem tudom, hogy automata érzékelő vagy mi lehet, és akkor kinyílik. El kell hinnünk, hogyha Isten küld valahova, megadja a fizikai kapcsolatok nyitját is. Megadja az emberi kapcsolatoknak az ajtónyitását. Rájövünk arra, hogy mennyire közömbösen tudunk egymás mellett üldögélni, mennyire jól érezzük magunkat egy zárt közösségbe, anélkül, hogy igazán kapcsolatunk lenne egymással is, és anélkül, hogy a legkisebb gondot fordítanánk arra, hogy azok, akik nincsenek köztünk, azok most hogy kerüljenek kapcsolatba mi velünk. Erről még fogunk szíves játékokat is játszani egy kicsit később. Először azt szeretném elmondani, hogy számomra ez a két kérdés az én életemben, hogy realizálódott. Még egyetemista koromban volt, amikor Etiópiában nagyon nagy éhínség volt. Olyan, hogy több százezrek, talán millió felett is voltak emberek, akik fizikailag éhen haltak. Nem tudom, hogy ezt mi igazán át tudjuk-e élni, hogy milyen az, hogy ott Afrika közepén, az etióp fennsíkon a családok kifutnak az élelemből. Egyszerűen nincs mit tenni. A szárazság letagolt mindent, már a gyökereket kiszedték a földből, elrágták az utolsó rágható ennivalót, és ott ül meg a családok, segítség nem jön, és várják a véget. El tudjuk képzelni, hogy milyen az egy családanyának, aki azt látja, hogy az utolsó gyökér elfogyott a raktárból, és az 5-6-8 gyerekének egyszerűen nem tud mit adni volna. És csak azt várja, hogy ezekből a csontváz gyerekekből mikor lesz igazán csontváz. Engem ebben az időben fogott meg Máté evangéliumának a 25. fejezetéből utolsó rész, ami a utolsó ítéletről szól. Amikor Jézus összegyűjti az összes népeket maga elé, és két csoportba osztja. Azt mondja az egyik csoportnak, jöjjetek atyám áldottai, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és beruháztatok. Beteg voltam és meglátogattatok. És akkor ezek azt mondják, Uram, mikor látunk mi téged éhesen, szomjasan, vagy mezítelenül, vagy betegen? Nem tudjuk, hogy mi láttunk-e téged. Azt mondja, hogy Jézus, amennyiben megtettétek ezeket egyel a legkisebb atyák fiai közül, velem tettétek meg. Ugyanez elismétlődik a másik csoportom, most ezt nem mondom el, velem nem tettétek meg. És akkor gondolkodtam el azon, hogy egyrészt Isten szeretetét mi hogy értelmezzük. Természetesen nagyon fontos, hogy a körülöttünk lévő embereknek, mindenkinek hirdessük az evangéliumot, adjuk tovább a szeretetet. Természetesen nagyon fontos, hogy a kárhozat útjától eltérítsük őket. De éhen halt embereknek, éhen halt gyerekek csontvázainak, hogy hirdessük az evangéliumot? A másik oldal is igaz, ha megmentjük őket humanitárius segélyekkel, adunk nekik ennivalót, adunk nekik tiszta vizet, és utána a legükről nem gondoskodunk, hogyha hagyjuk a kárhozat útján menni őket, akkor megmentettük a testüket, de nem mentettük meg a lelküket. Az poétikán tulajdonképpen, hogy Isten a teljes embert szereti. Isten az embereknek a testét, a lelkét egyaránt szereti, és egyaránt meg akarja menteni. Ekkor következett be egy hirtelen fordulatot, nem hirtelen, 10 éves várakozás utáni hirtelen fordulat az életemben, amikor az LVS nagygyűlése volt itt Magyarországon, és én kapcsolatba kerültem a világszolgálat, LVS világszolgálat vezetőjével, jeleztem nekik már korábban, hogy ilyen missziói feladatokra nagyon szívesen vállalkoznék, és akkor egy hét leforgása alatt eldőlt, hogy kimegyünk Zimbabvébe. A Zimbabvébe Afrika egyik legdélibb országával, ami Dél-Afrikával határos, és Botswana és Dél-Afrika között van, kimondottan ilyen mérnök misszionális feladatok ellátására. Akkor a kislányunk az 11 hónapos volt, úgyhogy sokan egyszerűen örültnek tekintettek, hogy ilyen kisgyerekkel elmerünk indulni afrikai útra. Mi bíztunk Istenbe és soha nem bántuk meg. Úgy éreztük, hogy ekkor is azt kérdezte Isten, Zoli, hol vagy? Itt vagyok. Elküldelek téged Zimbabvébe. Ebből a küldésből aztán az lett, hogy 3-szor mondta Isten nekem, hogy menj. Az egyik volt Zimbabve, a másik Pápua-Új-Guinea, a harmadik Szomália és Kenya. Röviden szeretnék beszámolni arról, hogy mit csináltunk Zimbabvében, Pápua-Új-Guineán és Szomáliában, Kenyában. Hogy tapasztaltuk meg Istennek a küldő szeretetét? Lehet, hogy ülve maradok, hogy ne takarjam senkinek a látást. A nyilak jelölik azokat az országokat, ahol jártunk. Összesen 18 évet töltöttünk Magyarországon kívül. Kimondottan fejlesztési projektekben, 3 esetben, vagy 2 esetben egyházi szervezet kiküldésében, az utolsó eset pedig az ENSZ FAO szervezetének a kiküldésében, ahol önkéntesként végeztünk missziói munkákat. Zimbabwe. A legnagyobb probléma Afrikában, egyik legnagyobb probléma Afrikában és Zimbabwe-ben is a tiszta víz kérdése. A víz kérdése és a tiszta víz. Az a kevés víz, ami rendelkezésre áll az embereknek, ahogy látjuk itt a kép, jobb, felső jobb oldali képen, a gyerekek, a tehenek ugyanazt a pocsolyát használják, teljesen fertőzött vizet hordanak azzal sokszor, a fejükön 1,5-2 órát gyalogottal, és az a családnak a vízellátása. A Lutheránus Világszövetség ebben indított egy nagyszabású projektet 1984-ben, amiben én bekapcsolódtam. A feladatom a vízellátás javítása, kis víztározók építése, és hát nagyon érdekes volt, csak egy példát a jobb oldali alsó képen, amit látunk, az egy csatorna ásásnak, hosszú öntöző csatorna ásásnál az étkeztetés megoldása. Hatalmas, régi kiselejtezett olajos hordokban főzik a szatzát, A szadza, ezt el kell mondanom, hogy a szadza az, vagy másod ugárinak sok neve van, egész Afrikában az alapvető élelem. Ez olyan, mint a, olyasmi, mint a kukoricakása, de kukoricaliszt, és fehér kukoricából főzött liszt, amit ilyen kemény kis gombócokká formálnak, és valami kevés szaftos lével, egy pici zöldséggel fogyasztják el. Ez a élelem. Ez a napi élelem. Ha jól megy a dolguk, akkor napi háromszor. Ha rosszabb idők járnak aszályban, akkor napi kétszer vagy egyszer, ez az élelem, és néha semmi. Na, ezen a projektépítésnél duskáltunk, mert mi biztosítottuk a fehér kukoricát a főzéshez. Az régi olajos oldókban megfőzték, a olajos oldókban szépen kiszedték talicskákban, mert sok csoportban történt az étkeztetés, és utána mi a talicskákban nálam megettük a szadzát. Nem tudom, hogy javasoljam, hogy Pilis Csaván ilyen módszereket vezessék be, de talán ez. Jó, a nevetésből úgy következtetek, hogy nem állok elő ilyen javaslattal. Másik nagy probléma Afrikában az egészséges konyha kialakítása, a főzés ma is nyílt tűzön megy. A legtöbb helyen kis szalmatetős kunyhóban, az a konyhakunyhó, a mama reggeltől estig nyílt tűzön a fát égetve főz. Ez alatt egy asszony az ENSZ kimutatása szerint naponta körülbelül annyi füstöt szív be a tüdejébe, mint a 6 doboz cigarettát szívná el. És emellett ez nagyon veszélyes a gyerekekre is, akik a nyílt tűz körül játszanak, gyakran megégetik magukat. Indítottunk egy, itt a bal felső sarokban látszik, indítottunk egy kis tűzhely projektet, ahol kicsit magyar mintára, kicsit magyar sparhet és a kemence kombinációjaként előállt egy könnyen megvalósítható füstmentes létesítmény. Emellett be a nagyon sokat foglalkozott helyi asszonyoknál higiéniára tanította őket, nagyon fontos, és ruháknak a varrására. 6 évet töltöttünk Zimbabwébe, és életünket végigkísérte ez a Máté Evangéliumából származó ige, hogy velem töltétek meg. 5 évet itthon voltunk, a gyerekek itt kezdtek iskolába járni, itt végezték el az iskola alsó tagozatát. Utána a Bajor Evangélikus Egyház kiküldetésébe Pápolyi Gineába mentünk. Nem kérdem meg, hol van Pápolyi Gine, biztos sokan tudják, sokan nem. Ausztráliától északra, Indonéziához kapcsolódva, a Föld második legnagyobb szigete, Új Guinea szigete, ennek bal oldalra Irian Jaya néven, ami Indonéziához tartozik, jobb oldalra pedig Pápolyi Guinea. Tipikusan trópusi, az egyenlítőn lévő őserdőkkel borított ország. Az őserdőben dolgozni nagyon nehéz, mert rengeteg moszkító, légy, bögöly és egyéb repülő kis rovarok vannak. Tehát mondjuk egy szintezést tudok megcsinálni nyugodtan, csak úgy lehet, hogyha körülöttem három ember állandóan pálmagakkal, vagy levelekkel, meg őserdei levelekkel zavarta a szúnyogot. A jobb oldalon látok egy tipikus pápua embert. Az az érdekessége, hogy Pápua Guineában legalább 800 törzs, 800, majdnem 800 fajta ember lakik. Tehát nem egy egységes megjelenésű népességről van szó, hanem az egész majdnem európai világos szintől, vagy inkább egy spanyolos világos szintől a fekete, teljesen fekete bőrszínek minden megtalálható, és több mint 700 nyelvet beszélnek eredetileg. Nem 700 akcentust, nem 700 dialektust, hanem 700 különböző nyelvet. Olyan 700 nyelvet, amelyik egyáltalán nem értik meg egymást. És ezt beszéli néhány ezer ember. Ha elgondoljuk, hogy ezeknek a törzseknek milyen elszigeteltségben kellett élni. Évszázadokon, évezredeken keresztül vannak nyelviszek köztünk, hogy teljesen önálló nyelvet fejlesztenek ki, olyat, amit nem ért meg a másik törzs, akkor azt csak úgy tudjuk elképzelni, hogy ezek a törzsek egyszerűen nem voltak kapcsolatban egymással, illetve annyira gyűlölték egymást, annyira állandóan ellenségük voltak, hogy semmifajta keveredésről nem lehetett szó. És ez valóban így volt. Ennek a hatása még máig is érződik. Pápua-Guineába is, majd erre visszatérünk Szomáliába, mindenki mindenkinek az ellensége. Tehát a békesség, a gyönyörű természetben élő népeknek idilli békés együttéléséről földön szerintem sehova nem volt szó. Mindig megtalálta az emberiség azt, hogy mi lehet összevezni, mi lehet háborúzni. Egy tipikus Pápua-Guineai kisfalu, ma már minden faluban ott van a hátul látható, főleg nem mondjuk a keresztény templom. Érdekes, hogy Pápua-Guineának a statisztika szerint a lakossága 96%-a keresztény. A gyakorlatban tegyük hozzá, hogy ennek ellenére megvan ez a törzsi ellentét. És az országot vonalzóval vágták ketté, egy negyed része luteránus, másik negyed része katolikus, harmadik metodista, negyedik anglikán. Az ős időktől bejáratott módszerek ma is élnek. Ez az idős asszony tyúnakba halászik, a férfi pedig balódott lent szigolyjal fog halat. Ez így történik évszázadok, évezredek óta. Nagyon érdekes keveredése ma a modern világnak és a ősi hagyományoknak az, ami Pápua-Guineában van. Hát én megpróbáltam egyszer ilyen szigonnyal halat fogni, hát a vizet is alig találtam el, nem mondjam. És a teherhordás legősibb és leghatékonyabb módja, a teherhordó állat ki lenne más, mint a pápoló asszony. Nincs, nem volt szamár, nincs ló, nem találták fel a kereket, úgyhogy a teherhordásnak a kertben megtervelt javaknak a hazahordásának. Ez a bilónak nevezett szatyor az, amit a pápolnők a fejükre erősítve a hátukon hordanak, és ez nem egy nagyon nagy méretű, ennél láttam már nagyobbakat is, de gyakran ennek a tetejére még oda kerül a legkisebb gyerek. Önálló, elég nagy evangélikus egyháza van Pápua-Guineának, ez az evangélikus központ, amit látom szerintem az a püspöki épület, viszont útjai nincsenek. Ez az ország egyik fő közlekedési útvonala, nem mondom, hogy az autópálya, de mondjuk egy autóútnak megfelelő földutak vannak, nagyon kevés kövezetút, és rengeteg helyre, mivel szigetek százai, ezrei veszik körül, rengeteg helyre csak csónakkal lehet eljutni, vagy kis repülőgéppel, vagy helikopterrel. Itt a helikopterrel éppen egy vízellátási projekthez viszük fel a hegy tetejére a hosszú műanyag vízvezetéket. A vízhordása ugyanúgy, mint Afrikában, itt is az asszonyok feladata, a fejükön hordják haza a vizet. Itt több víz van sokkal, mint Afrikában, viszont nagyon szennyezett. A másik...
Bocsánat, mitől szennyezett?
Attól, hogy az egész ország, nincs sanitation, nincsenek vécék, rengeteg disznó van, az állatok mind oda piszkítanak, ahol a vizet utána össze... Nem... Tehát számomra itt is két fő feladat volt, egyrészt a vízellátás, másrészt a híd. Tehát amíg a Zimbabwében azt mondom, hogy a víz volt a fő téma, itt a víz és a híd, magazint beleértve.
Na, a következő cikk erről szól.
Amit látjuk, a domborzata nagyon meredek hegyekkel, völgyekkel szabdalt, az két hegy között pedig egy folyó folyik, ami, hogyha kisvízes időszak van, akkor át lehet kelni rajta, a nagyvízes időszak nem lehet átkelni. És a falu a folyó egyik oldalán van, az egészségügyi központ a másik oldalon, a falu a másik oldalon, itt van az iskola, át kell járni. Tehát folyamatos gond a közlekedés, rengeteg függőhidat építettünk és renováltunk, és a lelki hidak építésére pedig be a ottani teológiai szemináriumon tanított retorikát, angolt és egyéb a lelkészeknek szükséges irodalmi műveltséget ad át. Itt látjuk a diákokat, hát amit látjuk, nem 18-20 éves gyerekekről van szó, hanem igencsak megletkorú családos férfiak azok, akik a teológiára járnak. És ugyanúgy, ahogy az egész országban a teológián belül is megvannak a törzsi ellentétek, tehát nagyon sokszor kellett a rektornak a segítségét kérni ahhoz, hogy egy-egy dogmatikai tételen összenek kapjanak a teológusok. Egyetlen egy dolgot szeretnénk még kiemelni, mert nem külmisszi előadáson vagyunk, a Garamutot. A Garamut egy érdekes hangszer, ez egy dob. Ez egy darab fából kifaragott, üreges dob, aminek az oldalát azzal a doronggal ritmikusan ötve egy jelrendszert képez, egy morzeszerű üzenetet átadó. A hangja messze elhallatszik, nagyon messzire elhallatszik, ezért történt meg az gyakran, hogy a vállalkozók, akik először odaérkeztek, aztán a misszionáriusok is, ha mentek egy-egy faluba, akkor nagyon sokszor csodálkoztak, hogy senkinek nem mondták, vagy nem üzentek, nem tudtak üzenni, és mégis az érkezésüket már várta a falu. Ezzel a Garamutnak nevezett dobbal, morzészerű jelekkel elküldték az üzenetet a falu túlsó határához, hogy jönnek a misszionáriusok. Ez régen bevált módszer volt a pápáknak, ha egy törzsi gyűlést kellett tartani, vagy ha elesett jelent meg a láthatáron, akkor ez volt az üzenet közvetítő eszköz. Sajnos volt egy olyan funkciója is, egy olyan morzéjel, ami azt mondta, hogy gyertek lakomára, megfőtt az emberhús. És ami miatt ez nagyon érdekes, hogy átalakult ez a dob azóta, a kereszténység felvétele óta egész más funkciót kapott. Azt szoktuk mondani, hogy megtelt a Garamut, ugyanis a harangnak a szerepét tölti be. A legtöbb evangélikus gyülekezetnél a templomnál van egy Garamut, és harangozás helyett dobbal hívják az Isten tiszteletre a helyieket. Ezért kapta, beírt egy könyvet Zimbabwe-ről, írt egy könyvet Pápua Guineáról is, és ennek a könyvnek az a címe, hogy a Garamut hangja. Még kapható belőle néhány példány nyitott az országban, egyébként már ez elég régi kiadás. Menjünk tovább. Afrikának a keleti csücskében, azt a kis csücsköt sarkat látjuk, ugye? Az Szomália és attól délre Kenya. Talán messze válunk. Pápua Guinea után itthon voltunk ismét 5 évig, és utána, 5 év letelte után pedig az ESZ-nél megpályáztam egy állást a FAO-nál, az ESZ-nek a mezőgazdasági és élelmezésügyi szakszervezete, szakintézménye, amelyik a világ legszegényebb országaiban foglalkozik az élelmiszer termelés, fogyasztás fejlesztésével. Az élelmiszer termelés az nagyon szoros kapcsolatban van a vízzel. Én ezért megpályáztam egy olyan állást, ami Szomáliára vonatkozott, és ott Szomáliában a mezőgazdasági és vízügyi információs rendszert kellett kifejleszteni. Ez egy különbözött jellegében is ez a feladat a régiektől. A korábbiakban általában kis falusi közösségekben közösen a közösségekkel kivitelezték a feladatokat. Ez egy nagyon modern számítástechnikai műholdas kapcsolatban lévő műholdas megfigyelésekre alapuló hidrológiai, meteorológiai és élelmezési agrár információs rendszernek a kidolgozása volt. Ami érdekes Szomáliáról, hogy nagyrészt félsivatagos-sivatagos és 100%-osan iszlám. Annyira 100%-osan, hogy a keresztényeket egyszerűen nem tűrik meg maguk között. Külföldieket, tehát engem elfogadtak. Különösen azért, mert ugye fejlesztési projekteket végeztünk. És azért itt felmerül a kérdése annak, hogy hogy lehet egy 100%-os iszlám államban keresztényként dolgozni és keresztényként bizonyságot. Ez egy kecske legelő, és ha valaki azt kérdi, hogy hol itt a legelő, az annak teljesen igaza van. Én is azt kérdem. Megdöbbentő, hogy a kecskék milyen körülmények között tudnak létezni és élni. Hát azért látjuk ott a kép tetején, ott vannak ilyen kis töves kis bozótos bokrok. A kecske az utolsó falatig mindent le tud legelni ezekről a bokrokról. Egy kicsit a tevéhez is hasonlóan. A teve az ország fő élőlénye, ezen áll a gazdaság, ezen áll az emberek a presztízse, ez a bankja. És az ország 70%-a még nomád. Tehát úgy élnek, mint gondoljuk el, mint mikor, talán még úgy se, mint mikor a magyarok bejöttek a Kárpát-medencébe. Kis hordozható pillanatok alatt összeállítható, hordozható kis házikokat barkácsolnak maguknak. Jó, eső ellen nem sokat kell védeni, mert ahol ezt a fényképet készítettem, ott évente körülbelül 100 mm csak alig esik. Inkább a napfény, a napsütés ellen védik a családot. Ez egy tipikus szomáli család, és mivel sok diák is van itt, megmutatom, ez az iskola, ez a szomáli iskola. A gyerekek ott kis köveken ülnek, és úgy, mint azért, hogy elképzeljük, hogy az Ószövetségben is hallunk arról, hogy a rabbiknak voltak tanítványai, vagy voltak már akkor is iskolák, szóbeszéd alapján, tehát hallásból tanulnak. Ebből következően nagyon jó memóriájuk van. Tehát a memorizáló képességük az sokkal jobb, mint Magyarországon gyerekek. Ismét egy kép, a vízről a víznek minden cseppje érték. Aranyat ér, itt ebből a kis ásott gödörből szedik a vizet. Két folyója van Szomáliának, azért ezek voltak a szebb, nagyobb projektek, ahol mi vizet visszadúzasztva öntözött a csatornákba tereltük a vizet, és ilyen öntözőgazdaságokat létesítettük. Ez egy mangó ültetvény, nem egy narancs ültetvény, a öntözés első eredménye. Mondtam, hogy Szomáliában tulajdonképpen, vagy lehet, hogy nem mondtam, de egy nép rákja a Szomáliát, a szomálik. És egy nyelvet beszélnek, úgy, mint a magyarok is egy nyelvet beszélünk. Viszont a különféle klánok, tehát egy törzsnek számít. A különféle klánok viszont állandó ellenségeskedésben vannak egymással. Nem úgy, egy kicsit hasonlóan, mint a pápuák, csak annyi a különbség, hogy most már Szomáliában minden családnál van 1-2-3 AK géppisztoly, és mindenki állik fel van fegyverezve. Úgyhogy a legkisebb nézeteltérés, szóváltás is könnyen fegyveres konfliktusba csapódhat. És az ember megkérdi, hogy ha mindenki iszlám, mindenki ugyanazt a nyelvet beszélni, nincs arany, nincsenek ásványkincsek. Nincs most már, azelőtt volt, de most már nincs stratégiai jelentősége az országnak, ugyan min hatakoznak. Ugye miért nem ülnek meg békén a fenekre? És én ezt eddig máig nem tudtam választ kapni, és senki a világon nem tud. Máig 25 éve nincs kormánya a Szomáliának. Tehát nincs közbiztonság, nincs ellenőrzés, mindenki azt csinál, amit akar. Hát ilyen körülmények között annyira könnyű nem volt dolgozni nekem ott Szomáliában. Azt viszont el kell mondanom, hogy igét hirdetni nem állhattam ki sehol. Viszont az emberek tudták, hogy keresztény vagyok, és minden egyes mozdulatomat, minden egyes döntésemet, minden egyes lépésemet árgus szemmel nézték, hogy na nézzük meg, hogy akkor ez a keresztény, ez hogy viselkedik ilyen szituációban. Azért ennek van egy magyar vonatkozása is. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan dolgozunk ugye civil körülmények között, és ott hasonló helyzet. Ritkán adódik lehetőség, hogy a hitünkről nyíltan beszéljünk, hiszen ne gondoljuk azt, hogy az alapján, amit mondunk, az alapján ítélik meg a kereszténységüket, a hitünket az emberek. Az alapján ítélik meg, ahogy élünk, ahogy döntünk, ahogy szólunk a másikhoz, kollégákhoz, jó és problematikus szituációkba egyaránt. Ez a kép itt egyik utolsó projektemnek a öltöző csatorna átadása, a helyi plánnak a vezetőjének adom át ezt a csatornát, amikor azt mondom, használjátok békességben, és ez a békesség, ez sok értelmet jelent. Annak ellenére, hogy ők állandóan úgy készítik egymást, hogy a szalem a laikum, ami azt jelenti, nem az, hogy jó napot, hanem van egy békességet. Nem tudom, hogy ez annak ellenére van, vagy azért, mert tényleg ez a legfontosabb üzenet számokra, hogy a keressék a békességet a hadakozás helyett. Abban az időben, amíg ugye én Szomáliában töltöttem főleg az életemet, Bea a Nairobi evangélikus gyülekezetnek a jótékossági tevékenységébe kapcsolódott bele. Ez a templom, ahova jártunk. Ezek a férfiak, akik éppen énekelnek, és lehet látni, hogy a dinamizmus az istentiszteletnek más, mint nálunk. Pillanatok alatt felugranak, táncolnak, énekelnek. Nagyon változatos, mozgalmas egy istentisztelet. Ugyanebből a gyülekezetből fog jönni holnap után ide a Nairobi Lány Kórus, illetve annak egy része. Ugyanis ott van egy nagyon jó színvonalú 18 fős Lány Kórus, akik országos versenyeket nyertek, elég komoly szűrőkön mentek át. Hát az egész kórus nem tudtuk meghívni, ebből 6 tagot meghívtuk ide, holnap érkeznek a repülőtérre. Azért megyek el holnap reggel, hogy kimenjek eléjük a reptérre. És szerdán itt fognak énekelni a testvéreknek. Meglátják majd, hogy hát nagyon áldott, szerintem nagyon áldott alkalom ez. Hívő lányok és bizonságot is fognak tenni. Remélem, hogy afrikai stílusban. Tehát megvan a kísértés, hogy megfeleljenek a elvárásoknak, és akkor egy kicsit európai és lassabban adják el a dolgokat, én fogom mondani nekik, hogy ne, hanem úgy, ahogy szokták. Nem nehéz a tánc egyébként, ha már itt felvetődött, más stílusú, mint a magyar. Magyarországon az emberek a lábukkal táncolnak, különösen a népi táncok, feszestőik. A Kenyában az emberek mindenükkel táncolnak, talán a legkevésbé a lábukkal, a testükkel, a mozdulatokkal, a fejükkel. Tehát ennek a gyülekezetnek van egy segélyprogramja, ugyanis Kenyában és Nairobiban az egyik legnagyobb probléma az, hogy 4 milliós városban legalább 1 millióan, de inkább másfél millióan élnek a szlámokban. Ezek a bádog negyedek, ezek a nagyon szegény negyedek, majd látunk a képeket róla, ahol elképesztő körülmények között laknak az emberek. A másik nagy probléma az AIDS Kenyában. A lakosságnak minimum 20%-a AIDS-es, rengetegen meghaltak már benne, és ott maradnak a gyerekek, a kisgyerekek árván, mert mind a két szülő meghalt AIDS-ben. Ez a segélyprogram kiterjedt ezekre az AIDS özvegyasszonyokra, az utca gyerekekre, és ezek az utca gyerekek nem azért olyanok, mert elkoboroltak otthonról, hanem azért nem volt, kihalt a családjuk. Senki nincs, aki mégsem fedelet is adjon nekik. Úgyhogy az a személydombok kapirgálnak, ahogy tudnak, hadakoznak az életükért. Hát látják, ha nem tudom, messziről lehet látni ezeket az arcokat, de nagyon meggyötört fiatal arcokat látni. Úgy néznek ki, mint hogyha először, amikor megláttuk őket, azt hittük, hogy valami színdarab előadására öltöztek fel, jönnek. Nem, ezek így járnak. És az árvák, nagyon sok gyerek marad árván. Ezeket a szomszédok, ismerősök úgy, ahogy befogadják, de hát akkor itt erről mondok egy pár szót. Tehát minimális élelem, amihez hozzájutnak. Amikor először láttunk egy ilyen csoportot, a templom verandáján ültek, és ott valamilyen iskolaszerű, vasárnapi iskolaszerű, vagy iskolaszerű foglalkozásban volt részük. Ilyen 2-6-8 éves korig terjedő gyerekek voltak, ültek ott mozdulatlanul, bambán, komolyan mondom, nagyon bambán, ki merevedett szemekkel, mint valami miniatúr öreg emberek. És akkor megkérdeztük, hogy hát miért indítnak ki ezek a gyerekek? Hát azt mondják, mert napok óta nem ettek. És folyamatosan egész életükben alultápláltak, és a fejlődésüket is ez nagyon meghatározza. Na, ez indított el egy olyan programot, amiből tehát vannak az özvegyasszonyok, az árvák, meg az utcagyerekek, mi főleg az árvákkal foglalkoztunk, beindítottunk egy rendszeres ebédeltető programot, ami lassan fejlődött ki, és már az körülbelül 40 gyerek minden nap kap ebédet. Ezt a magyarországi adományokból tartjuk fenn. Van a Külműszerű Egyesület keretében működik, támogatásával működik egy pártfogói rendszer, ahol részben egyedi adományokkal, részben úgy, hogy örökbe fogadhatók a kisgyerekek, és egy-egy gyereknek az iskoláztatását, az iskolai tandíjat, mert nem ingyenes az iskolázás, az iskolai tandíjat és napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítunk. Ez egy gyereknek így a fenntartása, csúnya szóval mondva, ez olyan havi 3000 forintból megoldható. Tehát nagyon sokan vannak, akik vállalták az, hogy egy-egy gyereket így nyomon kísérnek, és amikor ezt elkezdtük, ezt ugye 8 évvel ezelőtt, meglepő, hogy azok közül a gyerekek közül a legtöbben már elvégezték az általános iskolát, életben vannak, és ez nagyon nagy öröm számunkra, hogy egyetlen egy sem halt meg. Hát erről majd, ja, akkor így mondom, hát erről sokkal többet meg lehet tudni a könyvben, amit a hátsó asztalra ki van rakva, Újra Afrikában a címe, Bea írta, és alapvetően a 8 év kenyai tartózkodásunkról szól, de mélyében a legnagyobb része erről a segélyprogramról, hogy ez hogy alakult ki, hogy működik. De emellett azért érdekesen meg van írva, úgyhogy a Kenyát is bemutatja a különféle törzsi szokásokat. Tehát javaslom, hogyha valaki ajándékba szeretne olyan, különösen olyanoknak lenni, akiknek hitvédítő könyvet nem lehet adni, iskolatársaknak, munkatársaknak, karácsonynak, vagy születésnapra, pillancsatok bele, nagyon kellemes adomány. Kavangariba folyik ez a projekt, így hívják ezt a nyomornegyedet. Csak egy-két pillantást, hogy milyen körülmények között laknak ott emberek. Ez a fő utca, ezek az utcamenti, ezek a butikok, itt amit látunk. De komolyan, itt árulnak. Ez egy hentesbolt, nem tudom, látjuk-e itt az ablakban a hűtés nélkül felakasztott kecskéket, ott lúgnak, és az étkeztetési projektnek az egy-két képe, ahol a gyerekek naponta egyszer kapnak főtételt. Első pillanattól, és nagyon őszintén részt vesznek az istentiszteleteken, áhítatokon, minden étkezés természetesen áhítattal kezdődik. Ez az úgynevezett a nyomornegyed, amiről beszéltem, ez Pándok Viskóknak a százezrei. Egy utca, vagy bejárat a lakáshoz, a jobb oldali részen látjuk a hullámlemezből épített hajlékokat, a bal oldal az már jobban szervezett, az már tapasztott sárból készült. Szennyvízellátás nincs egyáltalán, úgyhogy elképzelhetjük, hogy milyen élet van itt mindenütt. Az emberek nálonzacskókban végzik el a dolgokat és valahogy kidobják a partra. Az elején idéztem Máté evangéliumát, amikor Jézus azt mondja, hogy velem tettétek meg. Itt tudatosan írtam fel a velem nem tettétek meg részét a szintén újtának az ige szakasznak. Miért? Mert ma a Föld 7 milliárd lakó, mert túléptük a 7 milliárd, ugye? Többen vagyunk a Földön, mint 7 milliárd. Ennek a lakosságának kevesebb, mint egy harmada keresztény. A többé nem is hallott a megváltás lehetőségére. Hadd utaljak vissza az Ézsaiási igére, kit küldjek el. Nagyon sok embert el lehetne még küldeni a Föld kétharmadára, hogy képviselje a kereszténységet. A Föld 7 milliárd emberének egyharmada jólétben él, egyharmada közepesen, és egyharmada éhezik, és bárdokkonyom vagyok. Ismét visszatérek az Izsaiás kérdésre, kit küldjek el. Tudunk erre, tud valaki úgy válaszolni, itt vagyok én, küldj el engem. A könyvről már beszéltem, viszont ez a küldj el engem, ez nem csak a külmisszionális tevékenységre, nem csak Afrikára, Pápua Új-Guineára vonatkozik, hanem mi Magyarországon élünk, és Magyarországon sem vagyunk munka nélkül. Hová menjünk? Azt kérdezzük. Vannak-e nyitott vagyok? Tudjuk-e, hogy hova kell menni? Van-e feladat itt Magyarországon?